november. A hónap elején Adi egy gyenge vagy erős pillanatában, ezt most hadd bízzam a hallgató megítélésére, újból hosszú levelet ír Hatvaninak, a mecénásnak. Én udvarodba illő ember nem vagyok. Se szórakoztató, se kedves, s arra se jó, hogy díszes, szárnysegéd legyek. Talán nincs igazuk egészen azoknak, akiknek hite szerint utálsz, de alapjában egy irodalmi, elég becsületes exkurziódnak vagyok csak az alakja, akire talán kelletlenül emlékszel. Epizódszerelem, mely az embert bosszantja, ha eszébe jut. Nekem, mit tagadjam, először, legeslegelőször érdekes azért voltál, hogy egy hatvani dajcs fiú milyen kiválni akaros talán kiváló is. Enneki már majdnem 10 éve, s én hamarosan eltudtam a lehetőségek között családi és vagyoni érdekességedet személyedért feledni. Nincs most sehogy ideje a szerelmi vallomásnak, de nem igen volt, s nincs talán még egy embered, aki téged annyira csak lelki értékedért szeretne, s érted olyan dühösen, szívesen verekedni tudna, mint én. Hogy barátod nem lehetek, ezt keservesen, de régen elintéztem. Hiszen én azért megtarthatlak, s talán te se tudsz, hiába kívánnád elszakadni attól a poétától, aki egyszer-másszor szíven fogott. S most már rögtön beszéljünk a financiákról. Emlékezz vissza, hogy a legelső, Fenyő csinálta kis esetet kivéve, köztünk akkor történt pénzi közösülés, mikor te már kenyéradó gazdán voltál. Sőt, a legelső esetnek is titkai zamatja ez volt vagy lehetett. Mikor a nyugat elbánt veled. Emlékezz, melletted voltam egész testtel és lélekkel. Csak nem vagyunk az a két ember, akiknek érdemes és idejük van maffiákkal elbánni. Én maradtam a nyugatnál, s jól tudod miért és hogyan, de önmagamra levontam túl urasan azt a konzekvenciát, hogy azok közé álltam, akik neked csalódást és fájdalmat okoztak. Amikor édesapád halálakor hazajöttél, én egy fatalista csúf bölcsességével álltam, illetve feküdtem az őrület vagy a dögrovás előtt. Nem kértem tőled semmit, s mikor más emberek tudatták, hogy te fogod a gyógyulásomat szükséges pénzeszközökkel megpróbáltatni, hallgattam. Hallgattam, mert legelőször is úgy szeretlek, hogy nobilisnak, felelősségesnek kívánlak látni, akinek fájó az Adi Endre koldusos hálálkodás, ha mikor az téged tönkre nem tesz. De hallgattam azért is, hogy szebbnek, többnek érezzem azt, ami az életem megnyújtásáért történt. Talán ha folyton ki nem térsz előle, a Grünből tervezett müncheni utam alkalmat, módot adott volna, hogy ezeket elmondjam. Most itthon voltál, távolabb és idegenebb tőlem, mint valaha. Elképzeled-e ezek után, hogy én a te zsebednek akarjak rohanni? Nekem Grün és az a gyalázatos, presztízses élet, mely kötelező holott nem fizetnek érte, sokba került. Vártam a telet, néhány 100 koronányi hotelszámlával, egyéb ügyekkel s egy nem levő téli kabáttal. Képzelj egy magamkorú, futású és munkájú valakit ilyen szituációban. Nem volt másra, mire gondolnom. Ahova szegődtem, ott segítsenek ki. Hova menjek ma, hogy sógorod, nővérestán, egész családod engem a téged megbántó nyugat reprezentálójának tartanak, arról nem tehetek. Ha értenék a pénzügyi dolgokhoz, föl kellett volna keresnem Hegedűs Lórántot, s ő nyilván átadja táviratodra ezt a pénzt. Ezt is csak most tanultam meg. Ami ajánlatodat jövő pénzügyeinkre nézvést illeti, hipokrita volnék, ha gőgösen azt írnám, nem kell. Esetleg ugye meg is dögölhetek, de esetleg élhetek is. Azonban ez a dolog egészen az, amikor a nagyúr nősül, s metreszeivel kiegyezik, hol végkielégítés, hol gyermektartás címén. Ne háborodj föl! Így van, mert így van, mint Móricz Zsiga mondaná. Egyet higgy el. Egészen és sértetlenül megmaradt az én túlzó, nagy szeretetem és becsülésem irántad. Fáj, ha nem látlak olyannak, amint szeretetemben istenítve szeretnélek. De igazán nem azért, mert más a világot és az erszényed, és mert több pénzt szeretnék tőled kapni. A Nyugat e havi első száma teljes egészében hozza a dr. Ferenczy október végi előadását a pszichoanalízisről. Jó szöveg. Még ma is olyan friss, mint Heisig Heinrich hivatalos kinevezési diplomája az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete írnokává. De nem a külcsín, hanem a belbegy szempontjából. Már amennyiben hiszünk a tudatalatti létezésben. Amit legutóbb állítólag a természettudományos kutatások is bebizonyítottak, furcsa mód Freud 150. születésnapjának évében. Ferenczy a freudi kutatásokat nem ismerő hallgatók számára kisebb szenzációként hangzó bejelentéssel kezdi előadását. Ha azt kérdezem magamtól, mi a legnagyobb érdeme a pszichoanalízisnek, mi benne, ami forradalmat hozott a pszichológia tudományának évtizedek óta pangó és egyre sekélyedő vizeibe, a tudattalan lelki élet törvényszerűségeinek és erőszerkezeteinek felismerésére kell hivatkoznom. Amit a tudatosság jelentőségét annyira túlbecslő filozófusok eddig egyszerűen képtelennek ítéltek, amit egyesek, ha feltételeztek is, tudásuk számára hozzáférhetetlennek vallottak. A tudatalatt élő lelki világ Freud kutatásai révén hozzáférhetővé vált. November 7-én az észak-afrikai Mondovíban megszületik Albert Camus. Ferenczy szerint, ha valaki az ember lelki életét a maga valóságában meg akarja érteni, le kell mondania az ártatlan gyermeki pszichéről alkotott idealizáló és romantikus képzetekről. Szerinte ugyanis a kisgyermek lelkületét, tehát az újszülött Camus-ét is, a korlátlan érvényesülni akarás, a másokra való tekintet nélküliség jellemzi a gyermekek úgynevezett rossz szokásaiban. Melyek közül kiemelem a vad, sokszor vérengző erőszakosságot és kegyetlenséget, mely megalázkodással váltakozhatik. A testi váladékok kiürítésével űzött játékos kedvteléseket. Mindenféle tárgynak, a legpiszkosabbnak is előszeretettel való szájba vételét, és az azzal való babrálást, azok szaglászását. A mezítelenség sajátos előtérbe tolását és a kíváncsiskodást. Ezekben a szokásokban, melyekhez már a legkoraibb gyermek éveikben, sőt, a csecsemőkorban is hozzájárulhat, a zsenitél, értsd, farkacska, muki, cuni, punácska, stb. Mechanikus izgatása. Fellelhetjük a nemiség korai és valósággal pervers megnyilvánulási módjait, melyek csak a pubertás ideje táján mondanak le a nemiség fajfenntartásra alkalmas módjának javára. Talán, de az is megtörténhet, hogy életre szóló sziszifuszi ténykedés marad. Ebben a hónapban a Svéd Királyi Tudományos Akadémia úgy dönt, hogy az irodalmi Nobel-díjat első alkalommal nem európai szerzőnek adja. Nem sikerült kiderítenem, hogy telefonon jelentették-e be döntésüket a szerencsés nyertesnek. Azóta is ez a szokásuk. Thomas Mann például életében egyetlen egyszer merte felkölteni délutáni álmából a felesége, amikor 1929. novemberében Svédországból hívták telefonon. Kátia persze ez esetben sem volt igazán bátor. Legkisebb lányukra Médiré, az író kedvencére bízta a kétes kimenetelű ébresztést. Tény, hogy a svédek az év irodalmi Nobel-díját Rabindranath Tagorénak ítélték oda. Az egész szubkontinens lázasan ünnepel. Végre minket is látnak. Még a legádázabb ellensége is dicshimnuszokat zengenek a díjazottról. Neki magának viszont hamarosan elege lesz az egészből. Az irodalmi közvélemény lihegő rajongása, ragacsos hízelkedése mind jobban visszataszít. Úgy érzem magam, mint az a kutya, akinek farkára bádogdoboz csomóztak, s akárhova menekülne, csörömpölésére mindenütt tömegek gyűlnek össze. Jegyzi fel a megcsömörlött ünnepet. Franz Kafka november 8-án 22 óra 27 perckor 8 órai vonatozás után Berlinbe érkezik. Október végén ugyanis Grete Bloch, Felice Bauer barátnője elvállalta, hogy közvetít Berlin és Prága között, és megpróbálja újra összehozni a Kafka szerencsétlen lánykérése óta elnémult, boldogtalan szerelmeseket. Másnap délelőtt találkoznak, és egy bő órát sétálnak az állatkertben. Utána Felice elbúcsúzik, mert egy temetésre kell mennie, de megígéri Kafkának, hogy délután felkeresi a szállodában. Hát nem keresi fel. Az eső csendesen, de kitartóan csepereg. Kafka Felice Bauert várja, mint márciusban, de nem történik semmi. Aztán 16 óra 28 perckor felszáll a prágai gyorsra. Úgy távoztam Berlinből, mint aki jogosulatlanul utazott oda. Írja másnap Grete Blochnak. 9-én Otto Grosst, a neves pszichoanalitikust és anarchistát, emlékszünk, a von Richthofen lányok egykori szeretőjét, a porosz rendőrség letartóztatja barátja Franz Jung berlini otthonában és visszatoloncolja a monarchiába. A határon az apja veszi át. Utána hamarosan őrülté nyilvánítja. Gondnoksága ráhelyezteti, és a túlni bolondok házába záratja. Heidelbergből Max Weber hevesen tiltakozik. Berlinből a Die Aktion folyóirat külön számban protestál a barbár bánásmód ellen. Furcsa generációs konfliktus. Apa-fiú harc tanúi vagyunk. Az apa önjogosulástól megfosztva próbálja betörni a megzabolázatlan fiút. Ferencit hozzátenni. Mint elmés, de paradox ötlet, rég ösmeretes egy szatirikus angolnak az a mondása, hogy ha az embereket ösmerni akarod, menj be Bédlámba, vagyis az őrültek házába. Tizenkettedikén a parkpanzióból Adi siránkozó levelet ír Bonca Bertukának. Nem sokat dolgozom, de sose voltam termékeny zseni. És most sújt, sirattat, aggaszt a már holnap után bekövetkező 36 év. Szörnyűség. A szörnyűség nem következik be, sőt, 9 nap múlva átváltozik reményé egy ideje nagy részét Párizsban töltő fiatal újságírónő révén. Déne Zsófiát, akinek gyengécske fordítását Le Fauconnier festői manifestumáról a májusi nyugat szó nélkül hozta, hisz Ignotus lánykorától ismerte Zsukát és anyjánál többször is kereste, Balázs Béla az önkéntes kerítő viszi el a hűvösvölgyi panzióba. Az épület kihaltnak tűnik. Se portás, se szolga. Adi szobája előtt Balázs megtorpan, mert hát ha rosszkor jöttek. Vagy van valaki nála, vagy éppen rosszul van Adi. Szabad! Jön az óvatos kopogtatásra válasz, mire a közös barát belép, de nyitva hagyja maga mögött az ajtót. Adi türelmetlenül félbeszakítja magyarázkodását azzal, hogy csak bocsásson meg, hogy így lát. A látvány tényleg nem épületes. A leredőnyözött szobában ég a lámpa az éjjeli szekrény mellett. A levegőt áthatja az átcigarettázott éjszaka, torkot kaparó hideg füstje. A költő ágyban fekszik, párnákkal magasra támasztott fejjel, nyakán borogatás, fején is vizes ruha, haja csapzott, ágya gyűrött. Hamu és cigarettacsik mindenfelé, rendetlenül levetett előző napi ruhák szerteszéllyel, az ágy fejénél a padlón néhány üres boros palack. De Adi szavai élénkek és derűsek. Már is udvarolni kezd. A fiatalasszony némán hallgatja, mert valósággal megbabonázta Adi szeme. Mindenki másnál bántott volna az a vad legény életre valló elhanyagoltság, amelyet nála azon a reggel tapasztaltam. Hanem a szeme eltüntetett, hogy úgy mondjam, eldekorált mindent. Annyira jelentős volt, annyira súlyos, annyira sok. Még soha nem láttam addig zseni szemét. Azóta se. De akkor szembe találtam magam vele. Aki már csak fényképekről ismerheti az arcát, nem tudja elképzelni, milyen volt a szeme. Mikor a homlokába hulló hajat valami indulat elsimította onnét, mint most is a borogatás lesöprő keze, akkor a szeme egy volt a homlokkal. A homlok és a szem így együtt, éberen. Nem. Az igazán nem volt beteg, az a kikezdett test fölött erőteljesen virasztott. Onnan sugározta ki a versek Adiát. A lényeget, a magas régiót. Így 27 évvel első találkozásuk után Dénes Zsófia, akit más fából faragtak, mint Brühl Adélt, íróként élete végéig 102 évet élt, az Adi liaisonból él. De akkor, azon a novemberi verőfényes délelőttön, fiatal özvegyasszonyként még jócskán van benne idealizáló hajlam. Ezt a férfit csak a költő glóriáján átlátja. És erre szüksége is van, mert Adi a szerelemben nem idealista, a hűséggel, felelősségérzéssel, még mint fogalommal sem törődik. Jogot érez minden nőre a világon. Inkább szeretteti magát, mint szeret. És örül, ha anyáskodnak vele, babusgatják, bajaiban sajnálgatják. Egy folyamatban lévő szerelmi kapcsolat nem akadályozza meg abban, hogy vadul topzódjon más nőkkel. A Società di Minerva irodalmi társaság meghívására James Joyce előadás sorozatot indít Shakespeare Hamletjéből Triestben, olaszul. Másnap a helyi Piccolo della Sera dicshimnuszokat zeng. Előadása sűrű, de érthető gondolataival, áttekinthető, ugyanakkor fenkölt formájával és a mindenhez társuló élénk és humoros stílusával igazi remeklés volt. A 20. században a nagy művek nem egyszer a provinciában születnek, távol a központtól. Például Dublinban és Triestben. Mert ezeken a tatárpusztai helyeken nevetségesnek tűnik a félreművelt, belterjes és hamar avasodó fővárosi kánon. Joyce Triestben talál magára. Vele született. Élete végéig vallotta, hogy Istentől származó tehetsége és kemény munkával megszerzett műveltsége az Adria partján ölelkezik össze, hogy zseniként újat alkothasson. A fiatal Kosztolányi házas pár egy új ötlettel dacol a novemberi kilátástalansággal. Van egy játékunk, gyakran játszodjuk. Egymásnak ajándékozgatjuk azokat a saját fajta belienket, akiket kevésbé becsülünk. S ő mindig talál az én ajándékom ellenében ajándékozni valót. Ha az én uram egyszer-egyszer lázadozott is az ellen az ellenkező előjelű faji összetartás ellen, ami az irodalomban, s főként a sajtóban és magánszínházaknál a jövedelmezőbb, könnyebb munkát, a föltétlen elismerést a másik oldalnak juttatta, bölcsessége, igazságérzete és fanatizmustól mentes humorérzéke tüstént megtalálta a megbékélést, a kiengesztelődést. Mind a mellett a másféleség, óriási rém, egy percre sem mozdult a hátam mögül. Írja a memoáriában Harmos Ilona, akit férje Görög Ilonának keresztelt. T. 13. miután a Fasquelle, az Oldenburg, a Nouvelle Revue Française és a Gallimard kiadók visszautasították a kéziratot, Bernard Grassinél megjelenik az Eltűnt idő nyomában című regény folyam első kötete, a szerző költségén. Proust az első példány sofőrjének és szeretőjének, Alfred Agostinellinek ajándékozza, aki miután belelapoz a könyvbe, végleg faképnél hagyja a szerzőjét. A többiek meg beleszeretnek. Rilke megjelenése után pár nappal szinte egy ültében olvassa el. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Kezdődik a regény. Sokáig, korán feküdtem le. Így a magyar fordítás. Vajon ezt a mondatot a francia is olyan szépnek érzi, mint mi? Mert ha mi egy francia, egy angol, egy német vagy egy spanyol mondatot olvasunk, azáltal, hogy idegen nekünk a nyelv, általában mindig szebbnek érezzük, mint az, akinek az anyanyelve. Úgyhogy az is elképzelhető, hogy ez a francia számára nem annyira poetikus mondat. A regény első szava a longtemps, az utolsó meg le temps. A címe pedig szó szerint az elveszett idő nyomában. Tehát az első és az utolsó szó is az, hogy idő, és a címben is benne van ez a kifejezés. Maga a regény is az időről szól. Az idő alakító, pusztító, romboló, végzetes szerepéről. Ezt az első mondatot így is lehetne fordítani. Hosszú ideig korán feküdtem le. Végül is elfogadható, de általában inkább azt mondjuk, hogy sokáig. A hosszú ideig szókapcsolat, bár benne van az idő, itt egy kicsit furcsán hangzik. Tény, hogy ez a mondat szíven ütötte az elcsigázott avantgárdot. Kafka és Joyce, Thomas Mann és Musil naplóikban inkább azzal dicsekedtek, ha végre sikerült egyszer éjfél előtt nyugovóra térniük. Úgy látszik, a modernitás kialvatlan éllovasainak a korán lefekvés jelentette az univerzális gyógyszert a neurasztenia, az alkohol, a pótcselekvések és a rohanó idő ellen. Az egyre hosszabbodó éjszakákon Oswald Spengler rendíthetetlenül írja a nyugat alkonyát. A szerző lelkiállapota főműve alaphangjához simult. Ebben az évben nem volt hónap, hogy ne játszottam volna el az öngyilkosság gondolatával. Írja a naplójában. Pedig bensőmben százezernyivel többet éltem át, mint akármelyik kortársam. Alma Mahlernek van egy utánozhatatlan képessége. Úgy köti konyba dús haját, hogy az beszélgetés vagy tánc közben egyszer csak rakoncátlankodni kezd. És a legalkalmasabb pillanatban egy kiszabaduló tincs az arcába hull, férfivadítóan. Ma éppen Kokoschka számára adatik meg az észvesztő rítus, mert végre befejezte a nagy művet. Aminek eredetileg a Tristán és Izolda címet adta, de amikor iszákos barátja, a költő Georg Trakl a műteremben megpillantotta, rávágta, hogy szélvihar. Rajta is maradt ez a név. A nyakig eladósodott festő ezt írja Herbert Waldennek, berlini galériásának. Műteremben áll egy nagy munkám, amit januárban kezdtem el. Tristán és Izolda a címe. 2,5-szer, 3,5-es. És 10,000 korona. A napokban fejeztem be. Január 1-je előtt kellene rá egy 10,000 koronás kezesség, mert húgom februárban férhez akar menni. A nyilvánosság számára nagy esemény lesz. Legerősebb és legnagyobb munkám, mindenfajta expresszionista törekvés összefoglalása. Remek mű. Ha megvásárolja, világsikert arat vele. A szerénység soha nem volt Kokoschka erős oldala. Ami meglepő, hogy a modellnek is tetszik a kép. Nem úgy, mint a piros pongyolás, és elismeri, hogy megszületett az általa annyiszor követelt remekmű. Nagyszabású festménye engem ábrázol, ahogy viharban, óriási hullámverésben bizalomteljesen hozzásimulok, tőle várva minden segítséget, tőle, aki zsarnoki arckifejezéssel erőtől duzzadóan lecsendesíti a hullámokat. Ez tetszett álmának, hisz ilyenek látta magát. A világ hullámait megzabolázó pozitúrában, a világ uralkodó nőjeként. És ilyenek képzelte szeretője mesterművét is. A vakhódolat bizonyítékának. Ígéretét, hogy cserében hozzám egy feleségül, persze szándékosan elfelejti, de jutalmul Kokoská meglátogatja Szemmeringi házában, sőt, festhet újabb képeket is. A ház különben olyan, mint egy túlméretezett, fekete zsindelyes kandalló. A körbefutó veranda miatt minden helyiség sötét és mélabus. A búskomorság temploma. A nappaliban persze Kokoská festménylók. Álmá a méregkeverő Lucrezia Borgia képében. Alatta egy tárlóban Mahler 10. befejezetlen szimfóniájának a kézirata arra a lapra felütve, ahová a halálosan beteg zeneszerző feljegyezte. Almikám. Drága Almikám. Szóval Kokoskának csak jutalomból volt szabadott eljönnie Szemmeringbe a szélviharért, és csak jutalomból festhet egy 4 méter széles freskót a kandalló felé. A mű meglepő módon Álmá Mahlert és Oszkár Kokoskát ábrázolja. Álmá értelmezése szerint. Engem ábrázol, ahogy kísérteties szentséggel az ég felé mutatok, míg ő a haláltól és kígyoktól körülvéve a pokolban áll. Szóval a kandallóban égő lángok folytatásaként. Annácskám, mikor meglátta a képet, kérdően Oszkárra nézett. Te mamán kívül nem tudsz mást festeni? Jó kérdés. A helyes válasz tulajdonképpen nem. Rilke Párizsban németországi nyara fáradalmait próbálja kiheverni. Egyebet sem csinált, mint ingázott szeretői és mecénás női között. Még feleségétől, Klárától volt szeretőihez, Zidonihez és Luhoz, új szeretőjétől, Elén Delptől az anyjához, egyik támogatójától, Kassirer asszonságtól a másikhoz, Helén von Nostishoz és a harmadikhoz, Marie von Tournon Taxishoz. Mindent nyitva hagyni, csak semmi egyértelműség, semmi elkötelezettség. Nem az éjszakák voltak valahogy mind édesebbek, hanem a távolban maga, a nagy éjszaka. Írja egy párizsi töredékben 1913. november 1-én. Robert Musil is kifáradt, hamar ágyba bújik. De nem tud elaludni. Egyszer csak meghallja, hogy lefekvéshez készülődő felesége belép a fürdőszobába. Ölébe veszi a mindig kéznél levő jegyzetfüzetét, és írni kezd. Hallom, ahogy felveszed a hálóinget, de ezzel közel sem értél a végéhez. Sok apró cselekvés van még hátra. Tudom, sietsz, de ezek a mozdulatok nyilvánvalóan fontosak számodra. Érteni vélem. Ámulva figyeljük az állítólag lelketlen állatok néma viselkedését, cselekvéseik reggeltől estig tartó láncolatát. Pedig éppen most is ugyanezt történik. Ez a számtalan, számodra szükségszerűnek tűnő, tulajdonképpen jelentéktelen gesztus nem tudatosult benned. Mégis mélyen bevésődtek életedbe. És én, a várakozó, ezt most valahogy nagyon átérzem, és meghatódok tőle. Bizony a szerelem az átérző, rácsodálkozó, gyengéd odafigyelésben is jócskán megnyilatkozik. Az időt szeliden mérő homokórákat egyelőre még talán hírből sem ismerő Ernst Jünger naplója szerint titokban nagy előkészületeket tesz. A nedves, ködös novemberi délután remegve beléptem az ószeres boltjába, hogy egy hatlövető revolvert és lőszert vásároljak. 12 márkámba került. Diadal ittasan léptem ki az utcára. Utam a könyvkereskedés felé vettem, hogy megszerezzem a számomra nélkülözhetetlennek tűnő a Fekete kontinens rejtelmei című testes kötetet. Csomagjában a revolverrel és a könyvvel Jünger november 3-án titokban elhagyja a szülői házat, de mivel a földrajz soha nem volt az erőssége, nemigen tudja, hogyan kell Regensburgból eljutni Afrikába. Az állomásra menet útközben vásárol magának még egy pipát, hogy felnőttebbnek érezze magát. Aztán vált magának egy negyedosztályú jegyet, és felszáll a délnyugat felé induló személyvonatra. Így arra szolgat Afrika felé Triert érintve végig Elzász Lotaringián, hogy a végtelennek tűnő Odüsszeia után november 8-án Férdumban belépjen az idegen légióba. A 15.308-as számmal be is osztják egy kiképző osztagba, és elviszik Marseille-be, ahol végre hajóra ülhet, hogy eljusson Afrikába, az ígéret földjére. Szülővárosának napilapja szerint. Bad Reburg, november 16. A 11. osztályos Jünger, dr. Phil Jünger bányatulajdonos egyik fia elszegődött a francia idegen légióhoz, s már is útban van Marseille-ből Afrikába. Eme sajnálnivaló fiatalember apja a berlini külügyminisztériumnál segítségért folyamodott. A német követség utasítást kapott, hogy Jünger szabadlábra helyezése érdekében vegye fel a kapcsolatot a francia kormánnyal. Zsögön Zoltán a Csík vármegyei Római Katolikus Tanítóegyesület elnöke november 13-án két pályázatot tesz közzé a csíki lapokban. Az első olyan pszichopedagógiai munka megírására, amely a nevelés könnyebb, okosabb eszközölése céljából a gyermeki lélek megfigyelésének és tanulmányozásának módját rendszeresen ismerteti, s azt főként gyakorlati példákból állítja össze. A pályadíj 200 korona, amely összeget az arra érdemesnek talált munka nyerheti el. A megjutalmazott munka az egyesület tulajdonává lesz, és kiadási jogával csak is ez rendelkezik. A pályadíjat az egyesület pénztára fedezi. A második a következő tétel kidolgozása. Mi módon törhető meg az a hideg közöny, mely vármegyénkben az alkohol ellenes mozgalomnak is oly nagy szolgálatot tevő ifjúsági egyesületek szervezését akadályozza? Pályadíj 40 korona. A megjutalmazott dolgozattal a közgyűlésen való felolvasás után az Alkohol ellenes Szövetség elnöksége rendelkezik. E pályadíj főtisztelendő Szabó György gyergyószentmiklósi esperes plébános úr adománya. A hónap derekán II. Vilmos császár Dubrov környékén vadászik. Az esemény délután 13:30 kezdődik, egy lepedőkkel és hálókkal elkerített területen. A vadat ő felsége lőállása elé hajtják. A császár puskáit két lövésznek kell folyamatosan újra töltenie. A vadászatot 2:45-kor fújják le. 90 perc alatt 560 darab vadat terítettek le. A császár maga 10 dámbikát és 10 vaddisznót ölt meg. A vacsoránál kezdeményezi, hogy állítsanak emlékművet, amely pompás célzó képességéről tegyen tanúbizonyságot az utókornak. A felnőtt és minden tekintetben normális ember tudattalan énjében is elfojtva ott lappanganak az összes primitív emberi, ha úgy akarjuk, állati ösztönök. Azon a fokon, amelyen azokat még gyermekkorban elfojtásra ítélte a kultúrához való alkalmazkodás. És ezek az ösztönök nem tétlenek. Úgy szólván, csak az alkalmat lesik, hogy az értelem és erkölcs korlátjait áttörve érvényesülhessenek. Írja Ferenczi doktor, az egyik kedvencem 1913-ból. Ebben a hónapban kerül sor Tomás és Heinrich Mann talán legbizalmasabb, legmegértőbb, legőszintébb levélváltására. Az öcs éppen nincs jó paszban. Felesége egészségi állapota nem akar javulni. Állandó köhögése a szanatóriumokban töltött hónapok ellenére sem szűnik, sőt, rohamai felerősödtek. És ez csak tetézi, hogy életében először eladósodott. Mert a Pohinger Strasse-i befejezés előtt álló villa költségeinél elszámolta magát, ezért kiadójától, Samuel Fischertől 3000 márkás előleget kell kérnie újabb regényére. Bátyjának írja. Mindig is csak a hanyatlás izgatott. Valószínűleg ezért vagyok képtelen a haladás iránt érdeklődni. Néhány sorral odébb. Micsoda süketségeket írok. Minden esetre komisz dolog, ha valaki látja kora és hazája nyomorát, de képtelen azt ábrázolni. Ez talán csak neked fog sikerülni az alattvalóban. A te regényeidnek mindig jobban örülök, mint az enyémeknek. Te lelkileg jobban állsz, s tulajdonképpen ez a döntő. Hogy ezzel fejezze be. Ott romba tapintatlanság, hogy ilyesmikkel traktállak, hisz mit is lehetne ezekre válaszolni. A báty válasza nem maradt fenn, de nyilvánvalóan megnyugtatta zaklatott öcsét, mert az a következő levelét így kezdi. Okos és érzékeny válaszodat szívből köszönöm. Majd fellobbanó testvéri szeretettel folytatja. Legjobb óráimban régóta arról álmodok, hogy megírjam a Buddenbrook folytatását, egy újabb, nagy és hűséges életregényt rólunk, az öt testvérről. Mert ezt mindannyian megérdemelnénk. Az öcs soha többé nem lesz ilyen őszinte a bátyjához. Soha többé nem fogja feltárni előtte fáradtságtól és kétségektől meggyötört lelkét. A csiki magánjavak törvényhatósági közgyűlése 6000 koronás utazási ösztöndíjat szavaz meg Márton Ferencnek. Igen csak tetemes összeg. Elég, ha csak Kokoskán remek művére, a Szélviharra gondolunk, amit 10000-ért kínált fel galériásának. Mondhatjuk, mindenki örömmel fogadta a hírt, mert úgy véljük, a legszükségesebb időben jött ez a támogatás onnan, ahonnan a legtermészetesebbnek is látszik. Így a csikilapok, s erre a döntésre mi is jó szíven rábólinthatunk. Van-e nemesebb cél a kulturpolitikában, mint a művészek tanulmány útjainak finanszírozása? Lássanak csak világot. Márton Ferencre is ráfér, aki a Budapesti Képzőművészeti Társulat téli kiállításán az Erdőírtás Csíkországban című festményével szerepel. Ez az ő iránya, írja a fellelkesült újságíró. A székely népies kompozíciók sorozata. Ismeri, hisz benne nőtt fel. A székely nép életét. Innen ragad ki mozgalmas jeleneteket, amelyeket egységes elrendezésében az együtt dolgozás és az erő iskolai példájára kifinomult kidolgozásban állít a néző elé. A székelyek itt emelőruddal egy fatörzset emelnek ki, míg negyedik társuk fejszecsapással végzi az írtást. A kidolgozás, a téma rokon a gátkötőkkel, rokon a felfogás is. De meglep minket a hatalmas méret, 2-3 méter nagyságú kép. A 17-es teremnek majdnem egész falát elfoglalja az amúgy is túlzsúfolt műcsarnokban. Ára 8000 korona. Tágor és sikerétől vérszemet kapva, Karint is elhatározza, hogy pályázni fog. Döntését nem rejti véka alá. Egész nyugodtan megmerem írni, hogy pályázom a Nobel Alapítvány költői díjára, és azt is, hogy milyen minőségben óhajtok pályázni. A zsűri valószínűleg nem tud magyarul. A zsűri most hindul tud csak. Odaadta a Nobel-díjat Rabindranath Tagore hindu költőnek, akit ezzel a világ legnagyobb költőjének nevezett ki. Már zsenge gyerekkorom óta a Nobel-díjra pályázom. Költeményeim Petőfi, Heine, Baudelaire, Materling és más álnevek alatt jelentek meg. Belevittem költeményeimbe azt az általános emberi hogy hiákokat, amit a Nobel-díj alapítója feltételül tűzött. Minden élő nyelve megpróbálkoztam. Hiába. A Nobel-díjat nem kaptam meg. Megkapta helyettem Rabindranath Tagore, a hindu költő? Kérdi, nagyságos asszonyom. Mennyiben képviseli a hindu költő az én érzelmeimet, vagy a kegyed érzelmeit, nagyságos asszonyom, vagy azoknak az érzelmeit, akik, mint zsűri, odaítélték a díjat? Hát kérem, nagyságos asszonyom, mindjárt megmagyarázom. Itt van Rabindranath Tagore egyik csodaszép költeménye, mely így hangzik. Mikor a Tamarix fára először felmásztam gyerekkoromban, akkor az én kis szívem még olyan volt, mint egy zgajú boabob, amelyen a drukhó madár fütyörész. De most már az én szívemben nem a drukhó madár, hanem a hatalmas mahadő biskája énekel, és így tesz, pivi, pivi. Pardon, pardon, nagyságos asszonyom, egy percre. Nagyságos asszonyom azt jegyzi meg kissé felületesen, hogy mi ez a frász, hisz ez nem egy vers, serré nincs benne, se ritmus, mi az, hogy boabob és drukhó, és általában az egész vacak micsoda légyen. Előre kell bocsátanom, hogy a zsűri ezeket a verseket angol fordításban ismerte meg, és hogy a hindu verseket így írják, hát így írják. És hogy ez a vers miért gyönyörű, és miért tetszett azoknak az uraknak, akik a díjat adják az embernek? Hát nézze, kérem, nagyságos asszonyom, ebben a versben az a gyönyörű, hogy ebben a versben egzotikus zamat van. Hogy mit értünk egzotikus zamat alatt? Egzotikus zamat alatt azt értjük, hogy az ember soha életében nem hallotta azt a szót, hogy Tamarix és Boabob és Mahadő, és hogy ő a verset egészen másképpen szokta élvezni, és rá például csak a rím és ritmus hat. Mindezekből viszont arra a következtetésre jut, hogy milyen furcsa emberek lehetnek, akik ilyesmin törik a fejüket. Ezek a hinduk. Hát nem ütötte meg, nagyságos asszonyom, lelkében a legmélyebb húrokat az a nagyszerű gondolat, hogy amikor a Tamarix fára mászott a költő, akkor még csak a drukhó madár fütyörészet, később pedig maga, a nagy mahadő. Mikor szerelmes volt, mikor bánata volt, mikor örült, nem gondolt lelkesen a boabobra? Nem? Nagyon csodálom. De mit magyarázzak sokat, megyek haza dolgozni. A feleségem úgyis nagyon furcsán néz rám, mióta ez a Rabindranath Tagore megnyerte a Nobel-díjat. Szárazon és figyelmeztetően kijelentette, hogy jövő évben, éppen abban az időben, mikor a Nobel-díjat adják, neki sürgősen szüksége lesz 200 000 koronára. Hát, úgy osszam be magamnak. Különben is ifjú költőink, mint hallom, már is gyakorolják magukat az egzotikus lirában. Most ez az irány, mióta ez a Rabindra... Na, nem akarom előről kezdeni. A Mona Lisának még mindig se híre, se hamba. És Marcel Duchampnak még mindig nincs kedve a művészethez. Lehet-e olyan művet alkotni, amelyet nem lehet műalkotásnak nevezni? Teszi fel magában a kérdést. Aztán valamikor ősszel felvisz a párizsi Rüsszan Ippoliten lévő lakásába egy bicikli kereket, és rászereli egy hokedlire. Mellékes epizódnak tartja az egészet. Egyszerűen csak azt akartam, hogy ott legyen nálam a szobában, mint egy befűtött kályha vagy egy ceruza hegyező. Annyi különbséggel, hogy ezt semmire sem lehetett használni. Kedves jószág, mert olyan helyesen forog. Duchamp szereti forgatni a kereket. Tetszik neki a végtelen, saját tengely körüli forgás. Míg Párizsban, Berlinben, Bécsben, Budapesten és Moszkvában a művészek a kubizmus, vagy a realizmus, vagy az expresszionizmus, vagy az absztrakt ábrázolás elsőbségért harcolnak, addig a fiatal Duchamp betesz a konyhájába egy biciklikereket, és ezzel megalkotja az első ready-made-et. Az első olyan művet, amelyet nem a művész munkája, hanem a döntése tesz műalkotássá. Alkotóból szemlélővé vedlik. nem újat hoz létre, hanem egy új látásmód összefüggésébe helyez, műalkotásnak nevez ki egy meglévő tárgyat. Alkotás helyett keres, válogat és dönt. Itt mellesleg a művészet történet legújabb paradigmaváltása megy végbe. Huszadikán Kafka feljegyzi naplójába. A baziban voltam. Elsírtam maga. Akkor van ugyanezen a napon, meséli Gizella, a Homályban maradás ösztöne című regény egyik főszereplője, Ipsének, az egyik mellékszereplőnek. Hogy nagy szenzációt kelt egy furcsa öltözékű társaság a városban. Az otthonhoz címzett fogadóban szállnak meg, és a központi helyiség falára kifeszítenek egy nagy, fehér lepedőt. Szerelni, állítgatni kezdik csillogó, fekete műszereiket, és csak hamar felnőttek, gyerekek, öregek futkosnak a vásznon. A hír futótűzként terjed végig a városon. Felnőttek, gyerekek, öregek rohannak a vendéglő irányába, hogy lássák a nagy csodát. Mindenkinek tátva marad a szája. Apával én is ott vagyok. Akkor látunk életünkben először mozit. Igen, városunkban a mozi örömét egy filantrop érzelmű, bizonyos Virág úr hozza el. Vállalta, hogy minden költséget áll, ha biztosítanak számára egy megfelelő helyiséget. A város annyira felbuzdult az újdonságtól, hogy azonnal bezárták a tánciskolát, és beköltöztették helyére a mozit. Az emberek esténként szemüket a vászonra tapasztva, egymás kezét szorongatva, felváltva zokogtak és kacagtak. A mozi okozta érzelmi megrázkodtatás láttán Adolf Zillmann, német pedagógus, kötelességének érzi könyvet írni Mozi és iskola címmel, amelyben arra buzdítja az összes tanügyi kádert, hogy lankadatlan felvilágosító munkával figyelmeztessék a mozi ártalmaira a fiatalságot. Harc minden fronton! A sajtóban, szülői értekezleteken, tanári konferenciákon és minden eszközzel, törvény erejű rendeletekkel, rendőri beavatkozással a lelkeket megfertőző fiatalságot megrontó mozi ellen. Zillmann kezdeményezéséhez csatlakozik Fuldában ülésező püspöki konferencia is, körlevélben kérve a híveket, hogy ne sírjanak a gicses szennydarabok láttán, 6 év alatti gyerekeiket ne vigyék moziba, és a felnőttek mondjanak le az erkölcstelen filmek élvezetéről. Az ilyesmit hívják jámboróhajoknak. Ötödik György, brit király, fátszánvadászatra invitálja Ferenc Ferdinánd trónörököst Windsori kastélyába. November 18-án egy keddi napon a vendégsereg férfi tagjai 1000 fátszánt és 450 vadkacsát ejtenek el. 19-én szerdán 1700 fátszánt. Csütörtökön még vagy 1000-et. Végül pénteken zuhogó esőben 800 fátszánt és 400 vadkacsát. Mészárlás ez a javából. Mindeközben a toalettjüket a napszakhoz illően változtató, előkelő úrhölgyek a kastélyban csevegnek és zenét hallgatnak. Kevésbé vérgőzős hír a szépségápolás kockázatairól. Életveszélyes baleset érte Tompa Kálmán színigazgatót, aki a második erdélyi színikerület igazgatásáról lemondva nemrég hosszabb tanulmányútra ment. Tompa Kálmán, akinek most Kolozsvárt nagyszobású mozgókép színháza van, a napokban a Borbénál járt, ahol már szürkülőhaját megfestette. Mire hazatért, heves láz gyötörte, feje megdagadt, az arca felismerhetetlenségig feltuzzadt. A gyorsan előhívott orvosok konstatálták, hogy Tompa Kálmán a fésűvel felkarcolt fejbőrön keresztül a hajfestéktől vérmérgezést kapott. Állapota válságos, de az orvosok remélik, hogy sikerült Tompa Kálmánt megmenteni a vérmérgezés végzetességétől.